ki hirtelen ráeszmélt, hogy követik. S mégis, PG a fiához való viszonyának jelképét látta benne. Nyulat ettek ebédre. Jó, langyos illat lengett a házban. A tűzhelyen burgonya pirult, és Héléne frissen vasalt, ropogós kötényt viselt. Az ebéd remekül kezdődött. Mindnyájan helyet foglaltak. PG maga elé bámult, szokása szerint, s úgy látszott, ez is csak olyan ebéd lesz, mint a többi. Gujlau menői mégis nyugtalankodott. Férje éppen nekilátott a nyúlcombnak. Hozzáfordult. Nem is számolsz be róla, hogy ment? Kérdezte. Antoanben elakadt a lélegzet. Apjára nézett, utána anyjára, aztán tányérja fölé hajolt. Azt hiszem, végérvényesen elküldenek, jelentette ki PG, és tovább majszolt. S hozzátette, a lánya felé. Sört is tehettél volna az asztalra. Nem kihívásnak szánta. Igaz, soha nem ittak sört, se ebédre, se vacsorára, PG azonban úgy találta, ma kitűnően illenék a nyúlhoz, a napfényhez, a pirosra sült krumplihoz, az ebéd egész légköréhez. Összevesztél az igazgatóval. De hogy? Nem akarta elképeszteni őket. Egyszerűen, természetesen viselkedett. Csak éppen nem óhajtott beszélni a dologról, ennyi az egész. Úgy gondolt rá, mintha nagyon régen történt volna, és a gimnázium eltávolodna, elenyészne a tér messzeségében. Úgy emlékezett az igazgató arcára, kefemót fésült szürkülő hajára, mint egy sok-sok éve látott homályos képre. Mi történt? Héléne egy üveg sört tett az asztalra. PG töltött, fölhajtott egy fél pohárral, megtörülte a bajuszát, sóhajtott. Nevetséges. Véletlenül rágyújtottam. Ezen mosolyogni is lehetett volna, vállat vonni is, de Gujlau menői egyiket sem tette. Fölkiáltott. Az osztályban? Az osztályban? Ma egy pohárral többet ivott, mert több időt töltött a kávéházban. Szóval összesen 3 pernotté, de nem volt részeg. A szesz éppen csak élénkebbé tette kissé a gondolatai hullámzását. Alig ha talált volna magyarázatot rá, mi is ez tulajdonképpen. Néhány nappal ezelőtt például, ugyanitt, ugyanennél az asztalnál, nagyon is jól tudta, hogy az asztal fából készült, s az alakok körülötte a családja, s a nap hátralévő részét velük együtt tölti el, tudta, hogy a ház az övé, s nagy megnyugvás, ha az ember a saját házában lakik, mert soha nem sejthetjük, mi vár ránk. Nos, már a híre sem maradt ennek a nyugalomnak. A régi, megszokott helyén ült, de kis híja, hogy el nem ámult rajta. Ránézett a feleségére, hallotta a hangját, és semmi értelmét nem látta, miért éppen vele él, s miért nem mással. Érezték, nyomban kitör a vihar, végzetszerűen. Antoine is gyanította, Héléne is. Gujlau menői kezdett lendületbe jönni. PG nem törődött vele. Tovább ette a nyulat. Íz lett neki. Időnként kinézett az udvarra, a napfényben fürdő falra, ő meszelte be húsvét hétfőn, s bajusza aznap tele volt fehér foltokkal. Most mi a szándékod? Még nem tudom. Az igazgató egyáltalán nem titkolta előttem, hogy az eset súlyos. Szeretne veled beszélni, mielőtt megszerkeszti a jelentést. Velem? Igen, felelte PG közönyösen. Egyébként nagyon jól tudta, mit akar feleségével az igazgató. Míg szemben álltak egymással, állandóan figyelte őt, s látszott rajta, azon tűnődik, nem bolondult-e meg a német tanára. Antoine is ezt kérdezte magától. A diákok közt hamar híre terjedt, hogy PG meghibbant. Szándékosan tetted? Mit? Hogy rágyújtottál? Nem. Máson járt az eszem. Akkor is máson járt az eszed, mikor a 2000 frankot kivetted. Szükségem volt rá. Szeretném tudni, miért? Az asszonynak táncoltak az idegei. A férfi azonban tökéletesen nyugodt maradt. Azt nem mondhatom meg neked. És azt hiszed, egyszerűen hozzányúlhatsz a pénzemhez, anélkül, hogy egy árva szót is szólnál róla. Nem a te pénzed. Nem az enyém. Merd még egyszer mondani, hogy nem az én hozományom. A férfi sóhajtott. Előre látta, hogy ide jutnak, és semmi kedve nem volt veszekedni, gorombáskodni. De most már nem lehetett kitérni. Guillaumenének nem kellett volna firtatnia a dolgot. Mégis egyre erőszakosabb lett, s erre PG is kipakolt, változatlanul nyugodt hangon. Többek között azt sem hallgatta el, hogy amikor megnősült, valósággal meglopták, akár egy sötét erdőben. Mert az öreg ezredes meglopta. Azt ígérte, 10 000 frank hozományt ad a lányával. Természetesen a bútorons azokon a holmikon kívül, amiket minden rendes lány magával hoz a házasságba. Az utolsó pillanatban azonban mégis pirulás nélkül jelentette ki. A 10 000 frankból berendezkedhettek, megalapíthatjátok a háztartásotokat. Semmi egyebet nem adott, legfőjebb néhány ócska bútort a házában hányódó limlomból. S ami még súlyosabb, ez a 10 000 frank is részvényekben volt, és amikor PG elment a bankba, az egész nem ért többet 6450 franknál. 6450 frank, mondta. Guillaumenének megeredtek a könnyei. Ugyanakkor Antoine is gépiesen szipogni kezdett. Mindig utáltad az apámat, siránkozott az asszony. Ez nem igaz. Engem is utálsz. Mindenkit utálsz. Nem szeret senkit, csak magadat. 18 esztendőn át mindössze kétszer jutottak ilyen heves jelenetig. Először Antoine születésekor, mert PG elaludt a szalomban, mi alatt a felesége vajudott. Hallgass, papa, kérlek, szólt közbe Héléne. Mindig igyekezett elsimítani a vitákat. Nem én kezdtem. Anyád? Én inkább nem beszélek a gyerekek előtt. Akkor hallgass. Előbb-utóbb úgy is rájönnek, hogy az apjuk szeretőt tart. Mert ha nem így van, mire költötted a 2000 frankot? És miért kezdtél egyszerre aranyvégű cigarettákat szívni? Hallgass! Nem hallgatok. Tudni akarom. Jogom van hozzá. PG még mindig nem akarta kivonni utolsó fegyverét. Felesége azonban folytatta. Ekkor fölhajtott egy pohár sört, lassan megtörülte a bajuszát, fölállt és azt mondta. Én talán fölhányom neked a kapitányt. Miféle kapitányt? Az asszony megremegett, elsápadt. Emlékezz csak vissza a kis zugra, a lépcső mögött. Eddig soha nem hozta elő ezt. Régi, nagyon régi emlék volt, még a jegyességük elejéről. Orléansban, após a házában az emeletre vezető lépcső alatt kis, homályos zug nyílt. Vasárnaponként a szalomban bridzseztek. Néhány idősebb tiszt is eljött ilyenkor, após a barátai. Egy alkalommal, mikor menyasszonya kisietett a szobából, likőrért, PG is kiment. Egész jó kivehette a lányt a sötét zugban, a kapitánnyal, aki vele egy időben osont ki a szalomból. Nem volt fiatal, 50 felé járhatott. Viszonyuk felől még csak kétség sem támadhatott. S később PG megfigyelte, hogy az ezredesnek még vagy 2-3 barátja tartott fönn hasonló kapcsolatot vele. Célozni sem célzott rá soha. Minek? Most azonban pontosabban is meghatározta. A kopasz kapitányt. T-re végződött a neve. Charlotte. Barretty. Héléne kimenekült a konyhába, ő is sírt. Guillaumenőjé az egyik karosszékbe roskadt, idegrohamot kapott. PG rágyújtott, a küszöbre állt, a kertet nézte. Egyelőre nem lehetett tudni, hogyan végződik a jelenet, ő azonban egy csöppet sem türelmetlenkedett. Antoine már-már gyűlölködve sandított rá. Héléne ecetet vitt az anyjának. PG legszívesebben kalapot vett és sétálni ment volna, de az ügy még nem zárult le, meg kellett várnia a végét. Háta mögött szipogtak, orrot fújtak, susogtak, s néha-néha fölzokogtak. Héléne nekilátott, hogy leszedje az asztalt, s a tányérok